Élő. De kérdezhetsz.
Az, hogy ez a lenti kis kocka az, ami mutatja, tehát úgy nézek ki? Mert egyszerre látom.
Szerintem igen, de most jól, biztos, hogy jól.
Jó, oké.
Oké, most aki már itt van velünk, esetleg jó estét kívánok. Szokás szerint először megcsinálom a megosztásokat. Már itt vagyok az oldalon, már lehet látni a Cintomi oldalon. Úgy akkor most... Halló?
Én hallok, igen.
Jó, jó, jó. Tehát most először is megcsináljuk, először is módosítjuk a célközönséget, hogy nyilvános legyen, hogy bárki meg tudja nézni, és hogy tudjuk megosztani mindenki. Én is megosztom most az mindenféle helyeken, ahol szoktam, azért, hogy minél több ember tudjon csatlakozni a világ különböző pontjáról hozzánk.
Okay.
Így aztán mindenkinek mindenkit szeretettel köszöntök már is, és egy kicsi türelmet kérek mindenkitől addig, míg elkezdjük a mai közös tanításunkat. Én már nagyban dolgozom azon, hogy ez minél hamarabb megtörténhessen. Addig is szép estét, szervusztok! Bárhonnan is néztek bennünket a világból, bárhonnan is vagytok velünk, nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket, és egy kicsi türelmet kérek még tőletek. Szép estét! Oké. Okay. Mennek szépen sorjában a dolgok, ahogy szokott lenni, és Shalom Alechem, Lechem a Solony, Csabacink, sok szeretettel köszöntelek téged is, mindenkit, aki már itt van velünk, és esetleg nem írt, őket is nagyon sok szeretettel köszöntöm, és köszöntjük, és egy pillanat türelmet még mindig kérek tőletek. És hamarosan kezdünk. Már látom, hogy egyre többen vagyunk, hála Istennek. Úgyhogy dolgozunk rajta, hogy hamarosan kezdhessünk is. Oké. Okay. Várunk egy picit, egy-két percet, hogy minél többen tudjanak csatlakozni.
Okay.
És akkor fogjuk kezdeni. Addig is szép estét, szervusztok mindenki, aki itt van velünk már. Nagy megtiszteltetés, hogy itt vagytok, és néztek bennünket. A közös tanításunkat, ami tulajdonképpen már egy megszokott dolog, már hagyománnyá vált, mint ahogy azt tudjátok. Ha kedd, akkor közös tanítás. A Zsidó Virtuál Education és a Magyar Hidabrut nevében is nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, mindenkit, és tulajdonképpen sikerült is elvégezni azt hiszem mindent, amit szerettem volna így előjáróban. Így mielőtt elkezdenik a közös tanítást, azért még hagy ajánljam föl szokás szerint a közös tanításunkat a betegeink gyógyulásáért. Márke bet Hána Iszrael ben Hána Gershon ben Márke, Hána bat Cipora, Slomit bat Rachel Tová, Jonatán ben Reut, Josef Elimelech ben Hinda, Tamár bat Iris és Dovid Josef ben Szoró, mindenkinek mielőbbi gyógyulást, refuás le már, refuát a guf, refuát a nefesim, kol sárholé. Most még annyit szeretnék mondani, mielőtt átadnám a kedves vendégemnek a szót, és köszönteném, még annyit engedjél meg, és engedjetek meg, hogy elmondjam, hogy már elég szép lett a lista, akik itt részt vettek a közös tanításban, Lefkovics Kornél, Szántóvárnagy, Binyamin doktor, Fröhlich Robert, Főrabbi, Balazsolt rabbi, Keleti rabbi, Zef Paskesz rabbi, professzor Hegedűs Pál, doktor Róna Tamás főrabbi, Megyeri Jonatán rabbi, doktor Kurucz Ákos, Asherfajt rabbi, Szabó György, Asaf Szamet, Oberlander Baruch rabbi, Klebovics Kornél, Amnon Frankel, doktor Balázs Gábor, Szerdóc Ervin rabbi, Deutsch Robert, Barát Gabi, Abraham Imis Simor, Raskin Shmuel rabbi, Arief Falstein és Köves Slomo rabbi volt a múlt héten a vendégem. Most pedig nagyon nagy szeretettel köszöntöm és tisztelettel Yisrael Davidovics rabbit, és nagyon nagy megtiszteltetés az, hogy elfogadtad a meghívásomat, nagyon szépen köszönöm neked, és csak annyit szeretnék még hozzátenni, hogy mint láthatjuk, különböző szervezetektől vannak itt, voltak itt vendégek, és vannak vendégek, és azt gondolom, még ha ugyanabból a szervezetből is van két ember, biztos vagyok benne, hogy nem gondol mindenről ugyanazt, amit az örökkévaló nem is vár el tőlünk. Uh-huh. Viszont azt elvárja tőlünk, hogy annak ellenére, hogy nem gondolunk mindenről ugyanazt, és vitázhatunk is, azért még szeretnünk kell egymást, és egységben kell élnünk. Ezt viszont nagyon is elvárja tőlünk, és azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb dolog az életünkben és a zsidóság életében. Megvizsgáltam, csak egy tóra van. Nincs külön tóra sem a Habadnak, sem a Mazsisznek, sem a Breszlevnek, sem a Latívnak, sem a Idabrutnak. Mindenkinek egy tórája van. Így aztán nincs más lehetőségünk. Az örökkévaló összekötött bennünket. A lelkünkön keresztül egy lélek, egy test vagyunk. Nincs más választásunk. És ma beszéltem egy nagyon kedves barátommal, Dudikas Lassi, és felhívta a figyelmemet, tulajdonképpen én a Hidabrut szervezetét próbálom Magyarországon képviselni, és mit is jelent a Hidabrut? Hidabrut? Beszélni egymással. Mindenkivel beszélnünk kell, azzal is, aki nem a legszimpatikusabb a számunkra. Vele is kell beszélnünk, nem hagyhatunk ki senkit. Egy nép vagyunk, éppen ezért azt gondolom, hogy mindenképpen a lehető legfontosabb dolog, különösen napjainkban, az egység. Ennek tudatában hoztuk létre tulajdonképpen ezt a közös tanítás programot, és ezért is nagy öröm számomra, hogy elfogadtad a meghívásomat, és mielőtt mindenkit köszöntenék egyesével, külön engedjétek meg, hogy kiemeljem a feleségemet, akinek az ötlete volt tulajdonképpen az egész dolog, én csak megpróbálom megvalósítani. De az ő ötlete nélkül semmi nem lehetett volna létre, az egész műsor nem jöhetett volna létre nélküle, úgyhogy hálásan köszönöm neki innen is, és a Jóisten adjon neki örömet és boldogságot, és természetesen a kisfiunkat, Benjit, Binyamint is sok szeretettel köszöntem. Most pedig már nem beszélek többet. Átadom a szót a tisztelt vendégemnek, Iszrael Davidovics rabbinak, és nagyon-nagyon várjuk a tanításodat. Még egy dolog, nagyon szeretjük a testvéredet is. Jossi Davidovics, aki itt van Budapesten,
igen.
Azt is tudni kell róla, hogy itt van Budapesten a testvéred, akit szintén nagyon szeretünk.
Igen. Köszönöm.
Úgyhogy,
Rabbi, én is nagyon szeretem.
Rabbi, nem vagy egyedül, Rabbi, akkor átadnám a szót, és köszönöm szépen.
Oké. Köszönöm szépen. Tehát, mint mondta, Davidovics Iszrael vagyok, Gyuri, és rég nem tartottam tanulást magyarul, megmondom őszintén, bár ez mondjuk ez nem teljesen így igaz, mert az utóbbi pár hónapban esetleg valaki hallhatott engem az EMIC-nek a Maimonides projektjében, és amit hosszú, körülbelül több mint 30 év után, hogy visszatértem az, hogy magyarul tanítsak, de kicsit töröm a magyar, beszélni kicsi magyar, hogy mondják, idegenbe szakadt hazánk fia, hogy ezt valahogy ezt úgy fogalmazták meg.
Azért bízom benne, hogy megértünk azért.
Hát azért remélem, hogy meg lehet engem érteni. Ja, és egy ilyen érdekes epizód, hogy amikor először vettem föl egy ilyen Maimonides előadást, és akkor mondtam, hogy te jó Isten, nekem héberül is, magyarul is akcentusom van.
Ez a legjobb, ez a legszebb.
Ez a legjobb, jaj. Ja.
Ha magyaroknak beszélsz, akkor ők is azt mondják, hogy akcentusod van.
Igen, az izraelieknek, jaj. Azt tudtam, hogy héberül akcentusom van, az igen, ez egy, az mindig az lehet. De kiderült, hogy magyarul és héberül, hát ez van, ezt kell szeretni.
Nekem mindig azt hitték rólam, hogy valami folytán, hogy argentin vagyok. Azt hitték, hogy nekem argentin akcentusom van, hogy miért nem?
Igen. Ez úgy van, hogy annak idején, amikor kijöttem Izraelbe, akkor mindenki rögtön tudta, hogy magyar, a magyar tehát ez, de ma már nem. Miért? Mert hogy annak idején sok volt a magyar ajkú, a magyar akcentussal beszél. Ma már egyre kevesebben vannak, így az átlagember nem feltétlenül ismeri, kivétel, hogyha a nagymamája vagy a szomszéd néni volt magyar ajkú.
Sesve heci mahár jomoledet.
Valami ilyesmi. Igen. Na jó. Oké, kezdjük el. Kezdjük el egy viccel, hogy van azt írja a Talmud, hogy nagy rabbik mindig ilyen vicces történetekkel kezdték, hogy az embereknek fölkeltsék az érdeklődését. És volt egy ilyen történet, természetesen a történet az nem igaz, de azt meg kell próbálni megérteni, mit át akar adni. Hogy van három jó barát, az egyik az keresztény volt, a másik a muszlim, a harmadik pedig zsidó. és mindenki arról beszélt, hogy mindenkinek a hisz, ő hite az igazi, meg stb. Természetesen mindegyik meg volt győződve. És egyszer fogadtak, hogy ki az, aki meg tud győzni egy medvét. Ki az, és mondta, mind a hárman, ők meg annyira hisznek, hogy akár egy medvét is, egy mackót, egy igazi mackót, nem a TV macit, hanem egy igazi barna medvét, azt is meg tudnak győzni. Oké. Okay. És akkor találkoztak pár nap múlva, az első az el, a keresztény, hát egy kicsit meg volt karcolva az arca itt-ott, és akkor mondja, hogy kérdezik a barátait, na, hogy milyen volt? Az mondja, hát, kimentem az erdőbe, találkoztam a medvével, elkezdtem hirdetni az igét, erre elkezdett kergetni, útközben elestem, ezért van ez a pár, ezért egy kicsit megsérültem, úgy útközben hazafelé. Oké, okay, látják a muszlimot, a muszlimnak a fején már egy nagy kötés van, és akkor kérdezik, hogy hát veled meg mi történt, azt mondom, kimentem az erdőbe, találkoztam a medvével, elkezdtem recitálni a Koránból, erre adott egy akkora nagy fülest, hogy a másikat a fenyőfa adta, hát oké, rendben. Utána látják, hogy a zsidó viszont meg az eleve, hogy kerekesszékben ül, be van gipszelve teljesen, és hogy csak mondják, hát veled meg ma is, meg veled meg mi történt? Azt mondja, hogy hát, meggondolom így utólag, nem a körülmetéléssel kellett volna kezdeni. Ez tényleg csak vicc, senki se próbálja ki otthon. Senki se próbálja, nem tudom, hogy Magyarországon élnek-e barna medvék, annak idején, amikor gyerek voltam, nem éltek éppen, de most szerintem lehet, hogy vannak, de mindegy. De más medvével se próbáljátok ki, sem fekete, sem grizzly.
Nem érdemes.
Ja, és azért mondom, ez vicc, hogy nehogy aztán, hogyha a Petra itt így tüntessen itt a házam előtt. De mint minden viccnek azért meg kell érteni, hogy itt van egy fontos gondolat van ebben a viccben. Ugye, és mi a nagy hülyeség, amit csinált? Hát eleve természetesen medvéket nem fogunk téríteni, meg minden ilyesmi, stb. Azok maradjanak ott, az állatkertben, meg mit tudom én. De most nem lehet úgy oda menni valakivel, és rögtön fizikai fájdalmat okozni neki. Tehát azért át kell gondolni azt, hogy mielőtt még azt a medvét rávennénk, vagy a medvét, vagy embertársunkat bármire is rávennénk, hogy azt azért ezt nem úgy kell, hogy nem bárdal kell nekiesni, hanem azt át kell gondolni, hogy szépen, lassan, komótosan, ez egyenként egy kis lépésekben kell megtenni azt, és utána majd meglátjuk, hogy hogyan fog, hogy is mint tovább. Ezt látjuk egyébként a heti szakaszban is. Ugye a cím, amit adtunk ennek a tanulásnak, hogy ugye Rómát nem egy nap építették föl. Ezt általában kik szeretik használni, ez nem a történészek, hanem az, akik ilyen felújításokkal vagy építkezéssel foglalkoznak, ilyen kőművesek, hogy amikor kérdezed, hogy miért nincs még kész, hát Rómát sem egy nap alatt építették föl. Jó, de ezt megígérted, hogy egy hónap múlva kész lesz. Hát igen, de látod, Róma is az mennyi ideig tartott, és Jeruzsálemet is nem egy nap alatt építették fel. És a heti szakban ez meg is jelenik, mert az van írva, hogy Logger senumi panecha be sena a hát pentie, ha arec mama, verabá lecha hajat a szade. Meát agar senumi panecha, adeserti fröven a kalta et arec. Most lehetett hallani, hogy a héberben is van akcentus.
Egy picit, rendben van ez.
Igen, nem? Megértjük egymást. Igen. És az azt mondta, hogy nem fog az örökölve, azt mondja, hogy nem egy nap alatt fogom itt előtte, vagy nem egy év alatt fogom itt így elküldeni azokat a népeket előled, amikor Izrael fiai belépnek majd Kánán országába, hanem szép lassan, komótosan, amíg addig elszaporodsz, és akkor, és akkor majd jogodba fogod venni az egész országot. Miért ez olyan fontos? Ugye a psát, tehát az egyszerű értelmezés szerint miért, mert hogyha hirtelen az lenne, hogy az összes nép ott hagyná, mielőtt még a zsidó nép teljesen birtokába venné az Eretz Iszraelt, a Kánán országát, akkor elszaporodnának ott az állatok, akkor utána sokkal nehezebb lenne utána azt újból civilizált kultúrát helyé változtatni. De mint tudjuk, Torah milson Horah. A Tóra szó az tulajdonképpen azt is, hogy próbál minket, hogy tanít, az magyarban különösen tanítás. Tehát az embert megpróbálja tanítani arra, hogy hogyan éljen. És az embereknek sokszor ugye vannak, hogy elhatározik az ember valamit, egy jó, jó dolgot, ez lehet vallási, vagy lehet az egészségével kapcsolatban, vagy tanulni akarok valamit, egy nyelvet, vagy bármi is, mivel vagy a párkapcsolatban, vagy a gyerekekkel kapcsolatban, hogy van egy jó elhatározása. De miért van az, hogy sokszor az ember tesz egy jó elhatározást, és utána az nem tudja azt megtartani? Mert túl nagyot akart, mert azt hiszi, hogy Rómát egy nap alatt föl tudja, vagy Jeruzsálemet, vagy bármit egy nap alatt föl lehet építeni. A Jóisten azt mutatja nekünk itt pontosan ebben, hogy szép lassan kell, az, hogy egy cádakarcád, egy lépéssel, lépés után. Ugye van az az ősi kínai mondás, hogy az ezer mérföldes út is az első lépéssel kezdődik, és ez pontosan itt arról van szó, hogy nem lehet így nagyjából, mint aki bárda lesne neki a medvének. Tehát az a tisztában kell lenni, hogy szépen, komotosan, lassan, de el kell indulni. Ezt azt szokták mondani, hogy az ember tulajdonképpen nem feltétlenül akkor érkezik meg, amikor eljutott a végső céljához, hanem amikor elindult, amikor a mai fogalom, amikor a GPS-be, a Waze-be beírta, hogy hova akar menni. És abban a pillanatban, akkor már úton van. Lehet, hogy az útjában utána lesz egy dugó, vagy úteltérítés, vagy valami ilyesmi, vagy lehet, hogy várakozni kell, vagy mit tudom én, vagy esetleg megváltoztatja az útvonalat, de az ember már elindult az útban. Tehát ezt tudni kell, hogy az ember már az úton van. Sokszor előfordul, az ember elveszti a kedvét, mint például valaki dugóba kerül, vagy mit tudom én, durdefekt, vagy bármi ilyesmi, vagy meg kell állnia, mert hogy éhes, szomjas, egyéb, de tudni kell, hogy folytatni kell az utat. És a szabály, ahogy a bölcsénk is mondták, hogy nem feltétlenül te feladatod azt, hogy befejezzél valamit, de nem is hagyhatod ki. Tehát ez mindenképpen azt részt kell venned, és meg kell tenned a mindent, amit tőle tehetőd. A Jóisten nem várja, hogy feltétlenül, hogy az ember eljusson a végső célig, nem feltétlenül mindenkinek kell, mint ahogy említettünk, hogy eljutnia a Jeruzsálemig, tehát most itt így át, hanem meg kell tenni azt az utat, ami az az ő feladata. Hogy szokták mondani, nem azt kell mondani az embernek, hogyha kérdezik, hogy X dolgot csinálsz, vagy nem, hanem azt kell mondani, hogy még nem. Tehát ez mindenféle dolog, mindig ezt kell észrevenni. Volt egy ilyen mondás, volt egy német zsidó filozófus, a 19. század végén, 20. század elején, úgy hívták, hogy Franz Rosenzweig, és neki volt tervében, hogy különféle terveik voltak, nem megyek bele, de nem feltétlenül, ő egy asszimilált családban nőtt fel, és egy bizonyos, és utána tovább akart lépni, ahogy szokták mondani, hogy egy házzal arrébb akarta folytatni, de mivel filozófus volt, rájött arra, hogy az egy nagyon durva dolog lenne, hogy előtte nem ismerné meg a saját vallását. És akkor elkezdett tanulni, és nem tudom, hogy végül mennyire lett vallásos vagy, de utána az volt, hogy amikor megkérdezték, hogy te tartasz szombatot, nem azt mondta, hogy nem, azt mondta, még nem. Hogy veszel föl tfilint? Nem mondta azt többé, hogy nem, hanem azt mondta, hogy még nem. Ez érlelődik bennem. Mert tényleg úgy van, hogy egy nap alatt nem lehet Rómát felépíteni, az embernek külön szép lassan kell, ugyanúgy, hogy az ember, gondoljunk bele, hogy mit tudom én, az ember le akar menni a konditerembe. Nem tudom, most Magyarországon a konditerek nyitva vannak?
Tudomásom szerint nem.
Nem, itt Izraelben sem. Oké, mondjuk ezt egy olyan, hogyha valaki még emlékszik, hogy van olyan hely, hogy konditerem, és le akar venni.
Inkább úgy mondom, hogy hivatalosan nem.
Oké, jó. Hát ami nem hivatalos, arról meg nem beszélünk. Ja. Hát, főleg nem, hogy hívják, nyilvánosan.
Így van.
Igen, tehát mondjuk valaki el akar menni konditerembe, és akkor első alkalommal az nem azt jelenti, hogy akkor le akar nyomni 200 fekvőtámaszt, meg minden ilyesmit, abból aztán az lesz, hogy többet oda nem fog menni. Azt oda kell elmenni, és szép lassan föl kell építeni azt a megfelelő programot, hogy ő most azt, hogy mennyit csinálja, és meg kell tudnia, hogy mennyit az itt csinálja, és x időnként azt emelnie kell, stb. Nem lehet egyik napról a másikra, hogy nem lehet, hogy hirtelen, hogy itt egy teljesen kigyúrt valaki legyen egyik percről a másikra. Azt azért meg kell dolgozni, de okosan kell megdolgozni, nem lehet így nekiesni. És ugyanúgy van minden dolog, az ember bármilyen változást akar, meg akar tanulni valamit, meg akar egy új dolgot, vagy valami. Nem lehet, hogy egyik perccel a másikban valaminek a professzora lesz. Ahhoz, hogy valaki egy híres professzor legyen, akkor az éveket, hosszú éveket kell tanulnia. De ugyanez minden egyes dolog, mindent, amit az ember meg szeretne szerezni, vagy mint említettük, hogy párkapcsolat, stb., vagy chinuch, gyereknevelés, vagy bármi ilyesmi, az hosszú-hosszú éveknek a munkája. És itt erről van szó, hogy nem, és ha még valamit nem is csinálsz még egyelőre, nem mondd azt, hogy nem, mondd azt, hogy még nem. Azt mondja, és ezáltal, hogy tudod azt, hogy vannak dolgok, amiket meg kell csinálnod, vannak amiket, dolgok, amit vagy helyes lenne megcsinálnod, vagy jó lenne, vagy szeretném, de abban a pillanatban, hogy ott van a fejedben, hogy szeretnéd, és hogy ez a cél előtted lebeg, akkor megvan rá a lehetőség, hogy meg is fogod tenni. Hogy előbb, utóbb, szépen, lassan, még egy lépés, még egy, és így tovább. Ezt észre kell venni, hogy nem szabad az embernek, és hogy úgy gondolkozni, hogy ó, nekem ez úgyse sikerül, hanem mindig előre kell nézni. És ezt látjuk egyébként az egyiptomi kivonulásnál is, hiszen ez nem egy nap alatt történt az egész. Most nem beszélek arról, hogy végül ez egy 40 éves körutazás lett a sivatagban, mert ennek megvolt ugye bár az oka, ennek ugye a zsidó nép azért eléggé durván ez egy, hogy megtett minden telhetőt, hogy ez meghosszabbodjon. De önmagában is, hogy láttuk azt, hogy szép lassan az egyiptomi kivonulás, hogy először voltak ugye az, volt a 10 csapás, akkor utána az, volt a Sástengernek a ketté hasadása, ugye nem ketté, de mindegy. Utána az amaleki csata. És itt tovább megyünk, és utána csak a hosszú, és természetesen utána a torrádás, a sínai egyi torrádás. És utána indultak el tulajdonképpen Kánán országa felé, és ott is, amint említettük, hogy nem egy nap alatt foglalták el, bölcsénk szerint ez 14 év volt, 7 évig foglalták el, 7 évig osztották, de hogyha megnézzük jól a Tanakhban, akkor hogy még utána is voltak balhék a különféle népekkel, az nem ment az annyira simán, mert itt ez a normális rendje mindennek. Egyik napról a másikra nem tudod. Ezért ezt látjuk is, hogy mikor kimentek Egyiptomból az Izrael fiai, nem rögtön az, hogy a Jóisten odaadta nekik a Tórát, neszenektek, hanem itt ott volt az 50 nap, hogy fel kellett készülniük, hiszen egy bálványimádó nép, amelyik már teljesen asszimilálódtak, még ha nem is, tehát nem is keveredtek az egyiptomiakkal, de teljesen átvették az egyiptomi kultúrát. És az, hogy még a döntő többségnek nem is volt körülmetélve. Tehát az első történetből azt az embert azt át kellett volna vinni Egyiptomban, mert ott lett volna munkája. Igen, így van, hogy az embernek a megfelelő helyen és megfelelő időben kell lennie.
Mindig igaz ez a mondás.
Igen, ez így van. Így van. Akkor ott volt, hogy az volt, hogy a kivonulásnak az éjszakája lett volna munkája.
Igen.
Akkor, hogy egy népnek a döntő többséget egy nap előtt, vagy rögtön, és szintén Józsuánál is volt egy hasonló eset, okay, tehát igen, rossz helyen és rossz időben született. Vagy illetve nem, jó helyben és jó időben született, csak nem vette észre, hogy mi az ő feladata. Ugye az ismert, az a gyakori, az a haszit mondás, amit eredetileg Rabbi Zuse, aki Anipoliban volt rabbi, ő szokott mondani, hogy miután megkérdezik, majd 120 év után, majd az miután már eltávozott az élők sorába, és majd megkérdezik tőle, hogy miért nem voltál olyan, mint Mózes, akkor tud arra válaszolni. Megkérdezi, miért nem voltál Maimonides, arra is tud válaszolni. Miért nem voltál, mint a Baal Shem Tov, arra is. De amikor megkérdezik, de miért nem voltál Zuse, ez egy nagyon kemény. Ez egy kemény dió, erre kell válaszolni. Mert az emberek tudnia kell, hogy az, hogy X helyen van, az nem véletlen. De tudnia kell azt is, hogy ha bár mindenféle ilyen problémák fölmerülnek, de akkor is, mint ugyanúgy, mint a zsidó nép, amik ott egymás után mentek, hiszen hányszor, hogy 42, ugye, 42 állomás volt, ugye. És melyik a 42-t? Igen, az a világ, ahogy mondják, az univerzumnak a válasza, ugye a 42, és az azért, hogy onnan származik, ugye, hogy a 42 állomás, amik volt a pusztában, amelyik az ember életében is megvan, ez a 42 állomás, és utána bekerül Kánán földjében, de Kánán földjében csak nem csak tejjel és mézzel folyik, hanem ott is van ez a 7 nép, és ezekkel meg kell küzdeni, és ugyanez az ember a mindennapi életében is. A bölcseink mondták azt, hogy Yitziat Mitzrayim, az egyiptomi kivonulás, a Mitzrayim szó héberül, azon kívül, hogy Egyiptom, azt lehet úgy is olvasni, hogy Mitzrayim. Mitzrayim az ilyen határmesdjék. Tehát az embernek megvannak a saját határai. Tehát mint, ahogy annak idején a zsidó nép a Egyiptomban fogságban volt, az ember ma is sokszor, hogy fogságban van, de nem ilyen külön, nem a különféle népek fogságban, nem ilyesmiről van szó, hanem a saját elméjének a fogságában, a saját határai, amit ő úgy gondol, hogy ő nem tud ennél jobbat csinálni, nem tud ennél többet, de sokszor pont azt kell, hogy valami picit, valami apró dolgot csináljon. Egyetlen egy apró dolgot. Olvastam egy történetet, hogy ez még vissza, ez még az, gondolom, az 60-as éve, 60-as, 70-es években történt, hogy volt egy zsidó lány, egy amerikai zsidó lány, elkezdett érdeklődni a vallás iránt, és az egyik ilyen bálatsuvált szeminával, tehát egy ilyen lányoknak számára fenntartott ilyen tanházba, tehát egy elkezdett tanulni, és szép, és elkezdett ezt tartani, azt tartani, stb., de volt egy komoly problémája. Még egy bizonyos trauma miatt, ami az életében történt, nem tudott jótékonykodni, nem tudott vagy adományt adni. Nem tudott jót cselekedni mással. Meg volt ennek az oka, sőt neki több pszichiáternél is volt, és megvolt, és ez, volt neki lelete, tehát hivatalosan. Tehát ez, hogy
papírja volt róla.
Papírja volt róla. De szószoros értelemben papírja volt róla, hogy ő képtelen ilyesmit csinálni. És az a rabbi, aki tanította, az ugye beszélt róla, meg minden is, ha jó, mondta, megértette mindent, de mivel, hogy ez egy lelki probléma, és mondta, hogy hát rabbi, hát most mit csináljunk? Hát mondja, jó, oké, igazad van, én ezzel nem tudok mit csinálni. Jó lenne, hogyha ha New Yorkban leszel, akkor hogy menj és beszélj a Lubavitchi rabbival, mit mond erről? És az is történt, hogy egy alkalommal, hogy ott volt New Yorkban ez a lány, és találkozott a Lubavitchi rabbival, és elmondta neki ezt a problémát, és akkor a Lubavitchi rabbi mondta, hogy amikor majd innen kimész ebből a szobából, akkor ahogy belépsz ott a zsinagógába, keressél ott egy... egy szegényt, és adjál neki egy pár centet, ugye akkoriban az még pénznek számított, egy pár centet, és amellett gondolkozzál azon, hogy hogyan tudnál segíteni egy barátnődnek, hogy biztos van, akinek szüksége lenne valami segítségre, és gondolj bele, hogy hogyan tudnál segíteni. De ezt mondja, de Rebe, hát nekem erre papírom, mert én erre képtelen vagyok, ez lehetetlen. Próbáld meg. Oké, kiment, és sikerült neki. Na, nem azt jelenti, hogy egyik percre a másikra el is tűnt neki minden problémája, de sokszor az van, hogy a Jóisten csak azt akarja, hogy az ember egy valami picit csináljon. Tehát itt arról van szó, mint a gáton, hogy elég egy icipici rés. Itt arról van szó, hogy valami picit kell az embernek tennie, és akkor már elindul, mint mondtuk, ez az ezer mérföldes út, ahhoz is az első lépést kell megtenni. Neki is nagyon nehéz volt, és az erővel csinált, erővel az a lány is erővel, de abban a pillanatban, hogy egyszer megtette, még ha nem is a legtisztább szándékokkal, meg minden ilyesmi, de ezáltal megvan a rés, és ezáltal elkezdheti azt, elindul a gyógyulásnak az útján. És ez van, ezt tudni kell, hogy az ember, hogy a Jóisten azt szeretné, hogy az ember valami kicsit dolgot csinál, hogy induljon el. Mint ahogy említettük, szép lassan. Persze, lehet mindig látni a negatívumokat, de mesélik azt, hogy volt két ilyen falusi zsidó, aki életében először eljutott Pétervárra. Lehetne mondani Bécsbe, Budapestre, vagy valami, nem tudom én, a nagyvárosba. És amikor visszajöttek, akkor kérdezték, na milyen volt? Az egyik mondta, hogy te jó Isten, hogy jó, amit láttam mindenhol, pricuttum már, hogy mondjam ezt magyarul, hogy én mindenhol erkölcstelenség, tisztátalanság, hát ez... És hogy örülök, hogy visszajöttem. A másik mondja, hogy én is jártam arra, de láttam, hogy mindenhol találok vallásos zsidókat, zsinagógákat, kóserétet, lehetett együtt imádkozni, együtt tanulni, és erre mondta azt a Rebe, mind a ketten igazat mondtak. Itt nem arról van szó, hogy valamelyik hazudott, csak a kérdés, mindegyik azt látta meg, amit meg akart látni. Tehát ez nem arról van szó, hogy ha ezt keresed, akkor ezt látod. Ha rosszat keresed, akkor a rosszat fogod látni. De ha jót keresed, akkor a jót fogod látni. Ezt kell figyelembe venni, hogy a Jóisten valóban, hogy ad az embernek mindenféle megpróbáltatást, ugye már egy éve mindnyájan ugyanabban a cipőben járunk, hogy mindenhol, mindenféle, minden országban nagyon sok a megpróbáltatás, és ki tudja még meddig tart, stb. De a mi feladatunk, hogy meglátni ebben a pozitívumokat, és meglát mindenki a saját életében megtalálja a pozitívumokat. És ha a pozitívumra fókuszálunk, akkor az lesz az életünknek az értelme. De ha az ember akarja a negatívumot látni, és azt teszi az életének értelme, az is lesz. Ez a szabad választásnak az elve. Ezt kell észrevennünk. És befejezésként, megint a Rebétől egy rövid történet. Még bocsánat, akartam még egy dolgot, hogy két fő irányelvet lehet teljesen, hogy az ember tudja, hogy melyik a helyes út. Ugye, hogy mezze. Az egyik az, hogy milyen szerszámos ládát kaptál. Ugye mindenki kapott a Jóistentől ilyen mindenféle tulajdonságokat, lehetőségeket, potenciált, stb. Az egyik ezt tud csinálni, a másik az egyik tud énekelni, a másik azt tud fúrni, faragni, a harmadik tud pénzt keresni, és mindenkinek megvannak a pozitívumai, a negyedik azt tud főzni, az ötödik tud, stb. Mindenkinek meg. És ha Jóisten adott neked egy ilyen ajándékot, azt nem azért adta, hogy csak legyen. Ugye a feladatunk nem az, hogy mit tudom én, mint hogy Michelangelo falába, és hogy széklábat faragjon, hanem itt arról van szó, hogy ha Jóisten adott neked egy valamilyen lehetőséget, akkor azt ki kell használnod. Tehát akkor tudod, hogy ez az irány, ebbe az irányba kell menned. Nem véletlenül van az, hogy X tudja ezt csinálni, Y, S, stb. Ezért van az, hogy az emberek hogy egymás mellett, hogy mindenkinek, hogy más és más a sok a lehetősége, vagy pontosan azért, mert hogy szükség van, hogy az emberek ezt is, meg azt is csinálják. Ugye a Hasid mondás szerint, hogyha valaki tud gyémántot csiszolni, akkor, és helyette inkább kenyeret süt, akkor ez egy igen súlyos vétek, habár a kenyersütés azért az életben sokkal fontosabb. Miért? Mert hogyha azért arról van szó, hogy azt már más is meg tudná csinálni. De hogyha ő gyémántot tud csiszolni, akkor az azt jelenti, hogy ő neki megvan az a lehetősége, hogy egy olyan különleges dolgot csinál, ami a lakosság nagy részének nem adatott meg. És mindenkinek vannak ilyen dolgai, amit ő tud megcsinálni, és más nem. Tehát az egyik dolog az, hogy az ember megtalálja az egyik irányát, az, hogy mit adott neked, milyen ajándékokat adott neked a Jóisten. A másik pedig emlékeznünk kell arra, hogy mindenkinek van egyedi útja. Habár mondjuk, hogy vannak dolgok, ugye említetted, hogy a Tóra az ugyanaz mindenki számára, de mindenki máshol született, más szülőknek a gyermeke, másképp nőtt fel, még ha ugyanabban az iskolában, meg stb., de akkor is mindenkinek megvan, mindenkinek más a DNS-e, mindenkinek más az
személyisége.
A személyisége, stb. És éppen ezért, hogy ezzel tudni kell, hogy mindenkinek meg kell találni a saját útját. De mondom, a Tóra az közös, de azon belül mindenkinek megvan az útja. A Midrás azt mondja, hogy amikor ketté vált a sástenger, a röstenger, akkor 12 részre vált, hogy minden egyes törzsnek megvolt a saját útja. Sőt, az első szentében az Ari, a rabbi Itzhak Lúria szerint 12 kapu volt, hogy minden törzsnek külön bejárata volt. Tehát mindenkinek megvolt a saját feladata. Ahogy említettünk, ugye, vagy Revzuse mondja, hogy Revzusének kell lenni. És Izraelnek pedig Izraelnek. És az a legnehezebb. És befejezésképp akartam még egy rövid történetet a Rebétől. Ez szintén az 50-es évekből, annak akkor volt az, hogy sokszor fogadott egyetemistákat, zsidó egyetemistáknak a csoportját, és én különféle kérdéseket tettek föl, és az egy, és mindig ez úgy volt, hogy egy érdekes dolog, hogy mindig egy ilyen csoportban mindig volt egy valaki, akinek szép magyar, úgy meg nagy pofájú, tehát aki olyan kérdéseket is föltett, vagy olyanokat is bemondott, amit egy szépen kultúr, tehát szépen szépen jól nevelt zsidó gyereket, ami nem feltétlenül kérdez meg egy főrabit, de mindig volt ez, és ezért tudjuk azt, hogy ilyen kérdésekre mik a válaszok, mert pontosan ezek az emberek miatt, mert tudjuk az, hogy néha hogy ilyen kérdésekben, hogy mi a helyes gondolkodás. És akkor az egyik ilyen megkérdezte a Rebét, hogy így őszintén azt mondta, hogy Rebe, most akik itt vagyunk, azt hiszem, döntő többség nem tart szombatot, nem tart kosert, meg más sem. Szóval itt ez, most mi akkor jó zsidók vagyunk, vagy nem? Jó, okay. Egy pillanatnyi csönd, utána Rebe nem válaszolt is, szóval mondta, hogy a Tórában látjuk azt, hogy Jákob, amikor elindul Babilóniába, Haranba, akkor álmot lát, és az álmában látja az a Jákobnak a létráj, lajtorjáját, ugye ez a létráj, Jákobnak látja azt a létrát, ahol az angyalok föl és le mászkálnak. És akkor azt mondja a Rebbe. Vegyük úgy, hogy van egy 613 létrafogból álló létra, amelyik jelképezi a Tórának a 613 parancsolatát. Ha valaki az első fokon áll, és valaki a 612. fokon áll, melyik van magasabban szerintetek? És akkor azt válaszolta az egyetemista, hogy hát aki a 612-en. A Rebbe azt mondta, ez nem igaz. Attól függ, hogy melyik, hogy ki az, aki fölfelé megy, és ki az, aki lefelé. Aki az első fokon áll, és ő fölfelé tart, akkor ő a jó irányba megy. De aki a 612-en, de előtte a 613-on állt, és ezzel jön lefelé, akkor ő a rossz irányba megy. Ez egyébként a Héberben, hogy Malachim Olim v'Yordim, hogy az angyalok föl és lemennek. Tehát itt is, és itt ez arról van szó, itt a kérdés nem az, hogy mit csinálsz, hanem hogy merre mész, fölfelé mész, vagy lefelé mész. Hogy a jó irányba mész, vagy a rossz irányba mész. Nem azt számít, hogy hol tartasz. Itt a kérdés az, hogy a vészben már, ha beütötted a meg, ha mit ütötted be a vészbe, a GPS-be? Mi az irány? Nem az, hogy konkrétan hol vagy, mert lehet, hogy az egyik közelebb van látszólag ez a helyzet, de ő már a másik irányba tart. És pont, és vice versa. És ezt kell figyelembe venni. Tehát az a kérdés, hogy jó zsidó valaki, vagy nem jó zsidó valaki, erre nem lehet így válaszolni. A kérdés, hogy mi az iránya, mi a szándéka, mi a gondolata, mi az egyszer, mi az iránya. És ezzel a gondolattal befejezném, és nagyon szépen köszönöm neked is, és a magyar Hidabrutnak is ezt a lehetőséget. Szóval egy megtisztelés volt számomra, hogy itt lehettem veletek.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Számomra óriási élmény volt, én elhallgattam volna reggelig, mert nagyon sok újdonságot tanultam, nagyon sok érdekességet hallottam, és nagyon-nagyon szépen köszönöm Izrael Davidovics rabbinak azt, hogy elfogadta a meghívásomat, és ezt a nagyon érdekfeszítő tanítást adta nekünk. Egyébként azt gondolom, hogy ahogy mondtad, egyébként minden rosszban meg lehet találni a jót. Igen. Most nézd meg, tényleg nem egy könnyű időszakot élünk,
igen.
De például, ha ez az időszak nem jön, mi most nem beszélgetünk.
Ja, ez így van.
Nincs ez a műsor, nincs ennyi tanítás például.
Igen, ez így teljesen így.
Nincs ennyi tanítás online, mint ami most van, és nem, igen, az embereknek nem lett volna annyi lehetőségük a tanulásra, igen, mint ma. Itt van például, igyekszünk a Zsidó Virtuál Education Magyar Hidabrut oldalon egy zsidó központot létrehozni, ahol nagyon sok tanítás van, nagyon sok rabbinak és tanítónak. Ilyen eddig nem volt. És hogyha nem jött volna ez az időszak, akkor nem is lett volna. Meggyőződésem, hogy nem lett volna. Tehát minden ember azt gondolom, hogyha akarja, akkor megtalálhatja, meg kell találnunk, azt gondolom, minden rosszban valami jót. Meg ki kell törnünk abból. Igen. És akkor teljesen más lesz az életünk. Isten őrizzen, leismerhetünk, tehát depresszióba esetünk, Isten őrizzen a nehéz helyzettől, akkor mi lesz megoldva? Semmi nem lesz megoldva, ellenkezőleg. Csak rosszabb lesz tőle. Próbáljuk megtalálni ebbe a tényleg nem könnyű helyzetben valami jót. Hogy hogyan tudjuk építeni magunkat. Lehet, hogy pont most ebben az időszakban, én saját magamról beszélek, és tudom mondani, hogy én soha nem fejlődtem annyit spirituálisan, mint ebben az időszakban. Most van egy olyan lehetőségem, amikor jobban építhetem a túlvilági életemet.
Igen, ez így van.
Kevésbé tudok a materiális dolgokra koncentrálni. Nincsenek kirándulások, nincsenek repülések, azzal is sokat repültem, de azért most az sincsen. Jobban be vagyunk zárva, viszont kihasználhatjuk azt, hogy minél inkább a lelkünket építjük, a lelkünket erősítjük. Mert azt gondolom, hogy ettől nincs fontosabb, különösen ma, ebben a nehéz helyzetben, ahogy tőlem egy sokkal okosabb rabbi mondta, nem tudod, hogy holnap mi következik. Ha erős a lelked, akkor a megpróbáltatást fogod könnyenben venni, átvészeled. Ha nem, akkor, tehát hogy ezért erősítenünk kell, mert nem tudjuk, hogy mi lesz holnap. Úgyhogy azért gondolom, hogy ez mindenképpen fontos, hogy igyekezzünk erősíteni a lelkünket, és megvan most a lehetőség, annyi tanítás van, hála jó Istennek, mindenkinek javaslom, Iszrael Davidovics rabbinak is vannak a tanításai, az EMIK YouTube oldalán, ha jól tudom, nagyon mély tanítások, úgyhogy nagyon javaslom mindenkinek, hogy kövesse ezeket a tanításokat, és természetesen mindenki értette a nyelvet, amit beszéltél. Azt még nem mondtam el, hogy Iszrael Davidovics rabbi Magyarországon született, de kiment Jesivába tanulni Izraelbe, és ott ragadt, hála Istennek, és ott családot alapított, és Petah Tikván, akik Petah Tikva környékén.
Farganimtek.
Igen, ott Petah Tikvának egy külső része lett.
Ez az egyik része.
És civilben könyvelő, jól emlékszem?
Könyveléssel,
sajnos ma a turizmus az nem igazán megy, mert egy ilyen cégnek volt könyveltél, azt hiszem, most nem nagyon van.
Most.
És egyébként pedig hétvégén pedig rabbi funkciót látsz el, ha jól tudom, igaz?
Egy
körzetben.
Igen.
És hát bár jó néhány éve nem élsz itt Magyarországon, de nagyon jól értettük, amit mondtál.
Köszönöm.
Nem csak hallottuk, hanem meg is értettük.
Remélem.
Legalábbis. Én nagyon figyeltem, igyekeztem minél inkább megérteni, amit mondtál, mert nagyon sok érdekesség volt benne.
Köszönöm.
Most pedig, hogyha megengeded, akkor én is adnék egy rövidebb tanítást. Azzal kezdeném, hogy tulajdonképpen manapság, a mostani időszak, az egy nagyon különleges időszak. Soha nem volt annyi bölcsesség a lehetőségünkben, mint manapság. Soha a történelem folyamán nem volt olyan lehetőségünk ma, nem volt Facebook, nem volt YouTube, nem volt Google, hogy minden, szinte nincs olyan ismeret, nincs olyan tudás, amihez ne lehetne ma nagyon könnyen hozzáférni. Egy gombnyomással. Még ki sem kell mennünk a házból, és gyakorlatilag minden előttünk van, a legnagyobb szakértők, a legjobb előadók, amit csak akarsz bármilyen területen. Mégis nagyon érdekes, hogy az Egészségügyi Világszervezet kijelölt egy napot az egészséges lélek napjának. És azt is prognosztizálták, hogy 2030-ra a depresszió lesz az első számú betegség. Jó. Ma beszéltem valakivel, aki azt mondta, hogy sajnos ezt már 2020-ra teljesítettük. Én ezt nem tudom ellenőrizni, de azt mondja, hogy ezt már túl teljesítettük, ezt a tervet. A kérdés az, hogy miért? Hiszen megvannak a lehetőségek, ott van a tudás, ott van a minden előadó, szakértő. Miért nem próbáljuk felhasználni ezt a tudást arra, hogy megpróbáljuk megoldani a problémáinkat? Azt is írták egyébként, hogy elsősorban ez a probléma jobban a fejlett országokban van, mint régiókban, mint Amerika, Európa, ami egyébként teljesen ellentétes a logikával. Az ember azt gondolná, hogy Ázsiában, ahol tényleg probléma egy szelet kenyeret az asztalra tenni, azt gondolja az ember, hogy inkább ott depressziósak az emberek, de nem. Ott nem. Inkább azokban a fejlett régiókban, mint Amerika és Európa. De a fő kérdés az, hogy miért nem vagyunk képesek a megszerzett tudással megoldani a problémáinkat. Mi az oka ennek? Tulajdonképpen az oka ennek az, hogy nem alkalmazzuk a megszerzett tudást. Sokan mondják azt nekem is, hogy én már ezt hallottam. Én ezt tudtam. Hogy mindig visszakérdezel, hogy ha tudtad, akkor miért nem csináltál vele semmit? Tulajdonképpen, ha nem alkalmaztad, akkor olyan, mintha nem tudtad volna. Az ismeretek szintjén ott van valami, de nem tetted jobbá az életedet vele. A Tórában 7 ember nevével van fémjelezve heti szakasz. 7 ember kapott a nevével heti szakaszt, és olyan nagyságok, mint Mózes, vagy Áron főpap, ők nem kaptak. De Jitró kapott. Amit most olvastunk sabatkor a zsinagógákban, Jitro kapott heti szakaszt. Nem is akármilyen heti szakaszt. A legfontosabb heti szakaszt kapta, amely, ahol tulajdonképpen a zsidó nép megkapta a küldetését a világba. Uh-huh. A kérdés az, hogy mivel nyerte el ezt a dolgot, hogy ő egy ilyen megtiszteltetést kapott. Jitrónak volt egy különleges tulajdonsága, hogy képes volt minden dolgot meghallani. Oké, de azt mondják, az ember, ha nem süket, akkor meghal minden. De itt nem fizikai hallásról van szó, hanem inkább egy belső hallásról. Jitró arra tanít bennünket, hogy hogyan kell igazán meghallani a dolgokat, ami nagyon fontos a mi életünkre vonatkozóan. De az első kérdés, ami felmerül, hogyan került ide Jitró? Hiszen ő volt a legnagyobb bálványimádó, és óriási pozícióba volt, olyan pozícióban, mint mondjuk nálunk, Le Havdil megkülönböztetve, mint a főpap, mint a Kohen Gadol, szinte a legnagyobb volt a bálványimádók között. Mégis mi volt az, amiért ő azt gondolta, hogy mindenképpen csatlakozni akar a zsidó néphez? Mi volt, amit ő hallott, ami miatt ő azt mondta, hogy ő a zsidó valláshoz szeretne mindenképpen csatlakozni? Jitró hallott a Vöröstenger kettéválásáról, és hallott az Amalek feletti győzelemről. És arra tanít bennünket, hogyha valamit hallunk, akkor belül kérdezzük meg önmagunkat, hogy mit akar ez tulajdonképpen mondani a mi életünkre vonatkozóan. Sokszor hallunk dolgokat, de azt mondjuk, oké, ez nagyon klassz dolog, de mi közünk van hozzá? Nagyon sokan tulajdonképpen az egész világ hallotta, hogy mi történt. Hogy az örökkévaló milyen csodát tett az Izrael népével, hogy ketté választotta a tenger. Na és akkor mit tett vele a legtöbb ember? Semmit. Hallotta, rácsodálkozott, és folytatta az életét ott, ahol előtte volt. Viszont Jitró azt mondta, hogy ez valamit kell, hogy bennem, nálam valamit változtatni kell ezzel kapcsolatban, hogyha egy ilyen esemény történt. Sokszor hallunk egy jó előadást, egy jó tanítást, vagy egy jó ötletet. És mi az első dolog, ami felmerül bennünk? Ezt mindenkinek hallani kellene. Hallani kellene a feleségemnek, a férjemnek, a barátaimnak. De mi van velünk? Mi mit teszünk vele? Pedig tulajdonképpen ezek azok, amelyek fejleszthetnének bennünket, és amelyek egy sokkal jobb életet biztosíthatnának a számunkra. Érdemes, hogy ő meghallgassa, miközben mi elveszítjük a lehetőséget, hogy előre vigyen bennünket, és fényt hozzon az életünkbe. Pedig minden tanulásban megvan a lehetőség a fejlődésre. Ehelyett mi mit teszünk? Mi már hallottuk ezt. Neki biztos jó lesz, majd ő tanuljon belőle valamit. Hogyha valamit hallunk, egy új ismeretet, akár párkapcsolatról, gyereknevelésről, egészségről, spiritualitásról, azt mondjuk, ez egy nagyon jó dolog. De akkor miért nem csinálunk vele valamit? Miért nem kezdünk vele valamit, hogy ezáltal jobbá tehetnénk az életünket? Jitró mit csinált? Ő meghallgatta, és belül tulajdonképpen csinált magával valamit, eldöntötte, hogy ő csatlakozik a zsidó néphez. Hiszen ő azt mondta, hogy ha egy ilyen történelmi esemény történt, akkor nekem biztos, hogy változtatnom kell az életemet. Sokszor előfordul, hogy túlságosan ragaszkodunk a materiális dolgokhoz, a materiális élvezetekhez. Evés, ivás, testi élvezetek. És hogyha valaki túlságosan belemerül ezekbe a dolgokba, akkor nagyon nehéz lesz neki ezeket ezt a tudást a cselekedet szintjére levinni. Jitró megértette, hogy mindent le kell vinni a cselekedetek szintjére, amit ő megértett. Ehhez a cselekedet izmait kell megerősíteni. Tulajdonképpen, hogyha valamit tanulunk, akkor meg kell kérdezni önmagunktól, hogy mit vagyunk képesek kivitelezni, megvalósítani ebből, amit mi tanulunk. Ez nem azt jelenti, hogy egyik pillanatról, ahogy Iszrael rabbi mondta, hogy egyik pillanatról a másikról itt meg fog változni teljesen az életük. Hiszen például, hogyha valaki egy dühös természetű, és nem szokott hozzá, hogy nyugodtan beszéljen más emberekkel, akkor nem elvárható tőle, hogy egyik pillanatról a másikra ő egy angyal legyen, és nyugodt hangnemben beszéljen mindenkivel. Az viszont minden ember képes arra, hogy elhatározza. Ha hazamegyek, akkor 5 percig mindenképpen nyugodt hangnemben fogok beszélni. Bármit is mondanak nekem, ezt mindenképpen megteszem. Erre minden ember képes. És hogyha valaki egy ilyen pici cselekedetet megtesz, az egy óriási nagy változást hozhat az ő lelkében. Tulajdonképpen kapcsolódni kell az agynak a szívhez. Jitrónak volt egy különleges tulajdonsága, aki azt mondta, hogy mindent, amit hallott, az rólam szól, nekem szól. Ez azt jelenti, hogy mindent cselekedetnek kell követnie. Éppen ezért Jitrónál semmi nem maradt a tudás szintjén. Ő minden dolog cselekedett követte nála. Ez akkor is így volt, hogyha ez nehézséggel járt. Mert Jitró tudta azt, hogy ha igazán szeretne valaki komolyan változtatni az életén, akkor az csak komoly erőfeszítésekkel és áldozatokkal lehet megtenni. És ez egy nagyon fontos üzenet a számunkra. Nagyon érdekes, hogy a Szinai-hegy és a Moria-hegy közötti különbség. Ugyebár a Szinai-hegyen kaptuk a Tórát, viszont ha tudnánk is, hogy hol van ez pontosan, ez nem egy szent hely. Bármit lehet ott csinálni. Tulajdonképpen ott volt, úgy voltunk ott, mint a turisták, mint a vendégek. Nem nagyon kellett nagy áldozatot vállalnunk ott azért, hogy megkapjuk a Tórát. Viszont a Moriah-hegyen ott az viszont hiába nincs ott a harmadik szenté, akkor is egy szent hely. És Jitró mindent feláldozott. Az életében mindent hagyott, csapott papot ott hagyott, azért, hogy csatlakozhasson a zsidó néphez, és hogy megváltoztassa az életét. Sokszor azért nem vagyunk képesek megváltoztatni az életünket, mert ugyan azt mondjuk, hogy meg kell változtatni. De nem mondjuk ki azt, hogy muszáj megváltoztatni. És mindaddig, amíg azt mondjuk, hogy jó lenne megváltoztatni, de nem mondjuk ki, hogy kötelező, kényszerű dolog az, hogy megváltoztassunk, addig nem lesz semmilyen változtatás az életünkben. Van a másik opció, hogy maradunk a régi pozícióban, csak akkor soha nem fogunk fejlődni. Mindig ugyanazon a szinten fogunk maradni, a világon semmit nem fogunk fejlődni. Ha viszont az ember azt mondja, hogy hátra már nincs menet, csak előre, akkor az ember kap egy olyan fajta lelki erőt, amivel minden nehézséget le fog küzdeni. És mindaddig, amíg nem fogunk mindent beleadni, apait, anyait, addig nem fogjuk elérni a céljainkat. Hiába mondjuk azt, hogy jó lenne tanulni a párkapcsolatról, a gyereknevelésről, az egészségről, jó lenne többet mozogni, de mindaddig, amíg nem mondjuk azt, hogy ezt muszáj megtennem, muszáj többet tanulnom róla, és muszáj cselekednem is, addig semmilyen változás nem lesz az életünkben. Ez nagyon fontos, azt gondolom, megérteni. A cigarettás dobozra rá van írva, hogy a dohányzás halált okozhat. Na és akkor mi van? Ki az, aki eldobja emiatt a cigarettás doboz? Senki. Viszont ha egy ember elmegy egy professzorhoz, és megvizsgálja, és azt mondja neki, apuskám, ide figyeljél. Vagy eldobod a cigarettát, vagy meghalsz. Abban a pillanatban el fogja dobni a cigarettát. Mert meg fogja érteni, hogy muszáj eldobnom. Ha nem dobom el, nem maradok életben. Abban a pillanatban az ember cselekszik, és rögtön eldobja a cigarettát. Volt egy apa, aki egy nagyon érdekes történetet mondott ezzel kapcsolatban, ő is dohányzott, és azt mesélte, hogy az egyik nap a 7 éves kislánya oda ment hozzá, és azt mondta neki, apa, én tartok tőle, hogy te meg fogsz halni. Kérdezte tőle, miről beszélsz? Apa, cigarettázol, és én attól tartok, hogy ettől meg fogsz halni. Ne beszélj már hülyeséget, lányom, ez egy cigaretta. Apa, ne mondjál ilyet. Én tanultam róla, és bizony, én attól tartok, hogy meg fogsz ettől halni. És én minden nap arról álmodom, hogy amikor én férhez megyek, te fogsz vezetni engem a hüpe alá, ahol a zsidó esküvő van. És én megértettem azt, hogy ez nem fog megtörténni. Mert te dohányzol, és nem fogod ezt megérni. Azt mondta az apa, ebben a pillanatban sokkot kaptam. Azonnal eldobtam a cigarettát. Adom, és soha többet nem vettem a kezembe. Hiszen rájöttem arra, hogy nincs más választásom. Ha szeretném a lányomat biztosan a hüpe elé vezetni, akkor el kell dobnom a cigarettát ma. Ma kell cselekednem. Muszáj, hogy változtassak az életemen ma ahhoz, hogy ez a dolog létrejöhessen, és ami a legfontosabb az életemben. A legfontosabb az, hogy a lányomat oda kísérhessen majd a hüpe alá. Éppen ezért, amikor bejött az a dolog, hogy muszáj, attól a pillanattól kezdve minden megváltozott. Rögtön eldobtam a cigarettát. Éppen ezért azt gondolom, hogyha mi valóban szeretnénk változtatni az életünkben, akkor ki kell mondanunk, hogy nem csak kell változtatni, hanem muszáj változtatni. És amikor megértjük ezt, és nem csak megértjük, hanem kimondjuk, ezt ki kell mondani, muszáj változtatnom. Abban a pillanatban jó esélyünk lesz arra, hogy tényleg változtassunk az életünkön, és azt jobbá tegyük. Azt kívánom mindenkinek, bárhonnan is néztek bennünket a világból, hogy ha úgy érzitek, hogy változtatni kell, ne féljetek. Kezdjetek el változtatni apró lépcsőzet, apró léptekkel, apró cselekedettekkel, ahogy a Izrael rabbi is mondta nekünk. Nem lehet egy nap alatt, nem építették fel Rómát, nem Jeruzsálemet, és az örökkévaló nem várja el ezt, azt tőlünk, hogy egyik napról a másikra mi egy olyan változáson menjünk keresztül. Ő csak azt szeretné, ahogy a rabbi mondta, hogy jó irányban induljunk el. Tegyük meg az első lépést, és az örökkévaló hozzá fogja tenni azokat a lépéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy változtassunk az életünkön. Még egyszer nagyon szépen szeretném megköszönni Izrael Davidovics rabbinak, hogy itt volt velünk. Óriási megtiszteltetés a számunkra, sokat tanultunk tőled, és kövessétek továbbra is a rabbi tanításait, és én is szeretném majd úgy csinálni, hogy a tanításai megjelenjenek a Zsidó Virtuál Education a Magyar Hidabrut oldalán, hogy ott is tudjátok követni. Ahogy mondottuk, nagyon sok tanítás van ma. Nagyon sok dolgot hallhattok nagyon sok embertől. Aki szimpatikus nektek, kapcsolódjatok, tanuljatok, és építsétek a jövőtöket. És ez mindenképpen boldogabbá fogja tenni az életeteteket. Ebbe biztos vagyok, saját tapasztalatból tudom mondani, hogy ez nagyon megéri. Igaz, hogy nem mindig könnyű, ahogy mondottuk, ez erőfeszítésekkel jár. Ez néha áldozatokkal jár, viszont nagyon megéri. Kívánok nektek minden elképzelhető jót. A jövő héten Isten segítségével 2-19 óra maradunk Izraelben. Naftali Deutsch lesz a vendégem, szintén Izraelből. Maradjatok velünk továbbra is a Zsidó Virtuál Education Magyar Hidabrut oldalán. Több érdekesség, több sorozat is van az oldalon, sok tanítás van. Nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet, köszönöm még egyszer a vendégnek, hogy elfogadta a meghívásomat. Szép estét kívánok nektek, sok boldogságot, sziasztok, bye!